Figyelem!
A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
Az ellentétek, akik erősítik a szabályt.
Lapirítós, a szabadság íze.
Egy falat Párizs.
Egy csipet irónia.
Egy merőkanálnyi sóder.
És egy csepp Dolce Vita.
Csak saját felelősségre. Sziasztok, ez itt a Lapirítós Podcast. Köszi, hogy ma is minket hallgattok. Pap Helgával és Szalga Bogival. Üdvözöllek itt, a tavaszban.
Melyikben?
Hát ebben a téliben?
A tavalyban. Nagyszerű.
Ez valami borzasztó, életről lehozós. Van egyébként elég sok minden így a világban, amitől így az ember rosszul érezhet.
Próbálják nagyon lehozni az embert az életről, igen.
És ami ilyen teljes kétségbeesés lehúzás, tehát olyan, mintha kicsit az az érzésem, mintha egy ilyen centrifugális erő így elkapott volna, tekerne lefele folyamatosan, vagy a koriori erő, ugye, vinne lefele folyamatosan, és így próbálnék fölúszni. Ne! Itt vagyok! És próbálok így belemarni a vízbe, mint hiába, és körmém, az ujjam közül így csúszik ki a víz, és én csak csúszok le, de mindig utána kapok, és így próbálok levegőhöz jutni, és emellé még csak így tavasz sem kezdő. Tehát, hogy mint ugye az időjárás
is... Hát azért ez egy jó kapaszkodó lenne szerintem, vagy hát legalábbis, na, tehát a semmihez képest
mindenhez például. Segítség lenne. Nagy olyan, hogy az időjárás is így besegítene ennek a az egész
szerintem legyetek
állapotnak,
rosszul, jó?
Hangulat, igen, mindenhez. Úgyhogy tényleg tök jó. Köszönjük az univerzumnak, hogy ezt jól kifőzte.
Hát igen, van egy ilyen érzetem, hogy ráraktak minket egy olyan pályára itt így, egy, nem tudom, két éve, ami hát nekem nem túl szimpatikus, de én megmondom őszintén ezekben a napokban egy kicsit ilyen pessimista belenyugvással állok a dolgokhoz, vagy hogy így az van bennem, hogy jó, hát akkor ide lőjetek aztán.
Kicsit kár, hogy ezt mondod, mert
bocs.
Egyébként pont meg akartam szólítani a coachodat, hogy, tehát, hogy szerintem most egy ilyen általános negatív, rossz, meg olyan kilátástalan hangulat van a világban.
Hát igen, tehát, hogy két év Covid után rálicitálni egy ilyet, az emberiség, a világ, a jóisten, az univerzum, vagy bárki részéről, aki ezt csinálta, gyengén szólva unfair.
Hát jó pofának semmiképpen nem tudnám nevezni ezt a helyzet, meg hogyha onnan közelítem meg, egyébként a kérdésem az így az, addig hagyok időt, hogy gondolkodj rajta, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ez az állapot, akkor hogyan nyerhetünk motivációt arra, hogy egyáltalán így másnap fölkeljünk. Mert hogy azt hiszem, hogy itt most már én nagyon sokszor ezt érzem, hogy tudjátok mit? Lehet, hogy én inkább ma nem kelnék föl, és nem kezdenék. Mert mind részemről, vagy én legalábbis ezt érzem, hogy minden egy picit ilyen súlya vesztett, és hogy van egy tök jó melóm, amit így csinálok minden nap, meg tök jó dolgok történnek az életembe, miközben meg így ez történik a világban, hogy nagyon sok ilyen Instagram posztot olvastam, vagy hát a nagyon soktól távol vagyok, meg képzeld el. Hát nincs egyébként. Olyannyira nincs, hogy nemrég megszárulhatom a helyre, valaki ezt nem ismeri, digitális jólét, az androidos telefonokon mindenképpen, és ott meg lehet nézni, hogy áll a képernyőidőd, melyik alkalmazással töltöd a legtöbb idődet, mivel
mennyi
foglalt,
időt.
Mennyi időt, összességében, napi, heti statisztikák, és szerintem az egy ilyen nagyon jó mérvadó, hogy mivel mennyi időt töltesz, illetve, hogy egyébként például, nem tudom, van, aki eltölt több órát, mondjuk a TikTok előtt, és akkor azt, hogyha így összegyúrod, akkor például, hogyha ezt nem töltöd ezzel az időben, akkor azt az időt, nem tudom, emelhet sportolni, olvasni, vagy tök mindegy. Egyébként számomra, hogyha valaki azt mondja, hogy neki ez a feltöltődés, hogy ő pörgeti az Instagramot, vagy a TikTokot, vagy a Facebookot, az is teljesen rendben van, csak hogy amikor panaszkodunk, hogy nincs
tudatosság legyen benne.
Igen, igen. Na és mi ezt nemrég egyeztettük a Helgával, mert én ezt felfedeztem, ezt a funkcióját a telefonnak, és akkor egyeztettük a Helgával. És én nagyon meglepődtem az elsőnél is, hogy én sokkal többre számítottam így képernyőidőben, de nekem ilyen bőven 3 óra alatt volt. Aha. Olyannyira, képzeld el, hogy tegnap valami kiírta, hogy is volt, tehát, hogy 40 perc alatt voltam. És kiírta, hogy 17 perccel kevesebb, mint a tegnapi nap. Szóval, hogy ilyen rohamosan csökkent, de hogy érzem, hogy az időm is egyre...
Ezt akartam mondani, hogy azért ebben így nagy szerepe van annak, hogy kicsit zsúfolt napokon vagy túl, úgyhogy...
A finoman
nem
szólva.
Nem nagyon indultál komoly eséllyel abban a versenyben, hogy így pörgessük a bármelyik közösségi oldalt.
És ez egyébként ez egy jó indikátor annak, hogy amikor tényleg az van, hogy minden percet be van osztva, akkor már érdekes, de nem kívánsz rá erre. Tehát, hogy amikor csak így bedőlsz, jó, mondjuk te ugye lefekvéshez is
Nem, lefekvéshez nem azt szoktam, de igen, tehát nekem ilyen agykikapcsolásnak így két dolog között például így szoktam.
Én azt éreztem, hogy már ez is idegesít. Tehát, hogy a
van nekem
buszra felülök, és régebben imádtam akkor az Instagramot, most szétidegel. Tehát, hogy egyszerűen nem érdekeltek emberek, nem most ez van, de hogy amennyit ezen töltöttem, mert azért persze töltök rajta időt, amennyit rajta töltöttem, ott többen írtak ilyen posztokat, hogy nem tudják, hogy ilyenkor illik-e ilyesmit posztolni, vagy bármit kirakni, vagy mit csinálni, hogy csinálni. És ezen én is kicsit egyetértek, hogy mit illik ilyenkor csinálni, és hogyha illik, vagy nem illik, akkor egyáltalán így a mindennapoknak hogyan kezdjünk hozzá. Szóval várok tőled coachként valami megküzdési stratégiát, motivációgyűjtést, gondolkodnivalót.
Isten, igazából én azt gondolom, hogy amikor ilyen helyzet van, hogy kint baj van, zaj van, és egyáltalán, és reményvesztettség, vagy legalábbis ilyen pessimizmus, akkor a legjobb menekülési útvonal az a befelé, ami főleg az olyan összetételű lényeknek, mint én, egy kicsit így nehezített pálya, mert hogy én egyrészt ugye hírfüggő vagyok, másrészt egyébként szuperérzékeny, úgyhogy most így különösen jó időket élek, mert hogy a hírfüggő énem az így, tehát hogy konkrétan tényleg 5 percenként bírnék, vagy bírok, attól függ, mennyire van időm, vagy éppen milyen napszak van, újra nézni, hogy de akkor mi, és akkor még külföldi oldalakon is, híroldalakon megnézni, hogy ott mi, és akkor... És közben a látottaktól a szuperérzékeny énem meg így teljesen padlóra bír kerülni természetesen. De van egy óriási késztetés bennem, hogy így menjek kifelé, és nézzem, hogy kint mi van, de közben saját magamon is azt vettem észre, hogy muszáj kvázi erőszakkal, ha kell, és nyilván mindenki értse jól, de hogy rávenni magamat arra, hogy nem, tehát ezt a kintet ezt tegyem le, és befelé koncentráljak, és csendben legyek, mindenféle értelemben, és hogy, tehát, hogy amikor kívül ilyen bizonytalanság van, akkor belül érdemes megtalálni azt a támasztékot, vagy azt a gerincét a dolgoknak lelki értelemben, amire támaszkodhatsz, amiben kapaszkodhatsz, és hogyha minél többet e felé koncentrálsz, akkor annál kevesebb negatívum ér el kintről, ami most nyilván nem azt jelenti, és senki ne értse félre, hogy nem a dugjuk homokba a fejünket kategóriára gondolok, hanem csak egyszerűen az idődnek egy olyan optimális elosztására, amiben valahonnan, és ez lehet egy családtagod, szeretted, barátaid, vagy híroldalak, vagy közösségi oldalak, nyilván valamennyi információra az embernek szüksége van, már csak azért is, hogy értesüljön arról, ha mondjuk akkora a baj, hogy ne adj Isten, cselekedni kell, de hogy a fő fókusz az Isten igazából ne azon legyen, hogy mi történik percről percre, és főleg ne azon legyen, hogy és mi lehetne még ebből az egészből, és hogy lehetne nagyobb baj, mert hogy hát na azzal aztán ilyen remekül be lehet vinni saját magunkat a mindenféle zsákutcákban, és olyan konkrét pánik helyzeteket, nehogy Isten, rohamokat lehet megteremteni, amik viszont megúszhatóak azzal, hogyha jó, meditálással töltjük az időnket, vagy tényleg csak csendben, az általam plafonbámulásnak nevezett tevékenységgel, a szeretteinkkel, akikkel szintén lehetőleg ne erről a témáról beszélgessünk, csak olyan mértékben, ami mondjuk ahhoz kell, hogy így belülről egy picit kiszellőztessük a dolgokat. Hát így kb. Ennyi.
Ez tök jó, amit mondasz, a befelé figyelés, és most nem téged akarlak itt froszlizni, de nem az van, hogy mert több kérdésem is van
Okay. Az
kapcsolatban, és hát ne haragudj, de az van, hogy te meg én vagyok itt, meg Léni, de bár nektek
Léni volt
próbálkozásotok, hogy igen.
Próbáltam vele elkezdeni az adást, de végül megvártunk inkább, mert Ez mégiscsak így a jobb.
Köszönöm szépen, nagyon kedvesek vagytok, hogy
végig... Nem volt rossz, csak nem volt túl poénos, úgyhogy...
Hát tudod, ő ilyen csöndesebb.
Hát igen, igen, meg a humor érzéke nem az igazi, de ezt nem mondd el neki.
Meg ő nem annyira mély, nem? Már hogy így... Tehát ugye inkább ilyen egyszavas.
Igen, ezt akartam, hogy
ritkán szól,
kicsit olyan uncsi. Kicsit uncsi.
De nagyon jó hallgatóság.
Arra viszont isteni.
Szóval, hogy kintán vagyok neked visszadobni a labdákat, ami bennem rögtön felmerült, nem az van, hogy az van kint, ami bent.
De, és az van bent, ami kint. Csak az a kérdés, hogy te kintről hurcolod be a feszültséget, meg a zajt, meg a mindent, vagy megpróbálod bentről egy kicsit kifelé a békét.
Oké.
Okay. Következő?
Nem, ez egy szimpatikus válasz, meg el is tudom fogadni. Persze, bírnék benne így...
Miben nem?
De most a saját önigazolásomat keresem, és ehhez elmegágyasztál.
Ja, oké.
Tehát, hogy némi öncélúság azért van benne.
Mire valók a jó barátok.
Ugye? De őszintén csinálom ezt.
Így van legalább.
Ezt nekem legyen mondva.
Abszolút.
Tehát el kell, hogy áruljam, hogy én most a jelen helyzetben azt a taktikát választom, hogy annyi információt engedek be ebből az egészből, amennyit külső segítséggel kapok. És
több ilyen barátom van, mint te, igen. Igen, ügyes önvédelemmel rendelkeznek. Velem ellentétben.
Az egyik okom az például az az, amit itt a Covid alatt tapasztaltunk. Tehát szerintem az 2 évvel ezelőtt, ugyanekkor, az nagyon brutál volt, és abban én azt gondolom, hogy szerintem ilyen szorongásos tüneteket, meg olyan, ezt az általad is említett pánikhelyzetet, vagy ezt a kvázi már-már pánikrohamot, vagy a kóros szorongást, ez idézte elő, hogy én emlékszem arra, amikor ott ültünk a tévé előtt, és
országgyűlési közvetítést néztünk?
Igen, parlamenti közvetítést néztünk, soha annyit nem néztem, mint akkor, hogy mi fog történni, uh-huh. És teljes bizonytalanság volt, és én nagyon értem, hogy sokan miért vetítik a saját helyzetükre most ezt. Számomra, ami a legfélelmetesebb ebben az egészben, hogy azokra az emberekkel, akik ott vannak, tehát én most ebben a helyzetben kevésbé tudok azon szorongani, hogy velem mi lesz ebben a helyzetben. Engem az sokkal jobban aggaszt, meg emocionálisan sokkal jobban megérint, hogy ott mi történik. De én azt gondolom, hogy a Covid után, ami engem aztán tényleg bazisokszor tett bizonytalan helyzetbe, ez uram, bocsánat, de én már azt érzem, hogy hát...
Ezekkel kell vigyázni, tudod, ezekkel a kijelentésekkel.
Lehet.
Engem már nem tud próbára tenni és megviselni.
Azt érzem, hogy próbatétel ez is, csak hogy nem azt a kérdést teszi próbára, hogy tudok-e ehhez a helyzethez alkalmazkodni, vagy hogy félek-e tőle, vagy nem igen, tudom. Most tehát, ennek nem akarok energiát adni, hogy én ettől féljek. És az éppen ezért, jó. Tehát hogy mindegy, abból az időszakból tanulva, én most azt érzem, hogy nem akarom magamat odakötni a tévéhez, a hírekhez, az internethez, hogy tudjak mindent percről percre, csak hogy nem tudom, az egómat kielégítsem, csak hogy azt érezzem, hogy mivel rengeteg beszélgetés szól erről, akkor be tudjak csatlakozni. Bőven elég az, hogy megfigyelek, ha valami érdekel, kérdezek, elmondom, hogy egyébként én mit tudok, és nem tudom micsoda, de hogy nem akarok feltétlenül nagyon okos lenni ebben a helyzetben. Viszont azt érzem, hogy bár mindenki más is átélte a 2 évvel ezelőtti, meg az elmúlt 2 évet, és ugye mennyien mondtuk ezt, hogy már pszichológusok, meg szakemberek is azt mondták, hogy nem kell ennyi hírt olvasni, és nem kell a kommunikációnak is erről szólnia, hogy mindenhonnan ez folyjon, meg próbáljunk egy kicsit így elvonatkoztatni ettől. Mégis úgy érzem, hogy van ebben egyfajta ilyen megvetés velem szemben, vagy én azt érzem, hogy nem vagyok elég jó polgár, mert én ebből most nem veszem ki a részemet, uh-huh. És a kicsit ilyen, mintha ilyen lelkismeret furdalást akarnának okozni, hogy mert te nem vagy elég érzékeny, mert ebben nem veszed ki a részed, meg nem, tehát hogy mintha a közösségnek nem lennék elég jó tagja, mert hogy, hát mert igen, mert nem akarom kivenni belőle a részem.
Hát nézd, ez megint olyan, hogy ami már más témával kapcsolatban is szerintem itt is jött elő adásban, hogy azt szerintem mindig nagyon fontos egy véleménynél, hogy kinek a véleménye. Tehát hogyha számodra ez a, nem tudom, közbeszéd, vagy a te tágismerettségi köröd, vagy akikre most itt konkrétan gondoltál, vagy az a közeg, ha az ő véleményük számodra tényleg fontos, akkor foglalkozzál vele. De ha nem fontos, akkor akkor tulajdonképpen mit is érdekelte téged, hogy ő szerintük te most oké állampolgár vagy, vagy nem vagy oké állampolgár. Eleve, tehát hogy az, hogy az én, tudom, ilyen általam okénak érzett, vagy az én értékrendembe beleférő tömeghipnozisba te nem vagy partner, az szerintem nem feltétlenül egy korrekt hozzáállás bárkihez is. Úgyhogy szerintem, tehát, hogy...
Mármint micsoda, ez most nem pontosan...
Hát értem. Az, hogy nem tudom, ha én rettegek, és gyűjtöm a nyugati ismerőseim telefonszámát, hogyha idáig jön a háború, akkor hova fogok menekülni, és hogyha te ebben nem vagy partner, akkor szerintem te vagy a kretén, az akkor nem biztos, hogy részemről egy helyes hozzáállás. Én úgy vagyok ezzel, hogy... Tehát, hogy egyrészt szerintem az úgy jó, hogyha az ember... valamilyen szinten azért képben van, tehát a teljesen fogalmam nincs, mi történik körülöttem, az már csak azért sem jó, mert hogy tényleg veszélyes lehet adott helyzetekben, főleg miatt a 2020-as évek elkezdődtek azóta kifejezetten, de hogy, és szerintem a te esetedben például ez a helyzet, hogyha van körülötted néhány olyan ember, akik viszonylag tájékozottak, nem az van, hogy mindenben egy követ fújnak egymással is és veled is, mert azért ez így fontos, akkor bőven elég, hogyha rajtuk keresztül tájékozódsz, és akkor ezzel semmi probléma nincsen. A többiek véleményét, meg hát így az volt, hogy te már itt tök jól állsz ezzel a megfelelési kényszer dologgal, akkor most tessék szíves lenni, hagyni is a fenébe, hogy ki szerint vagy te jó állampolgár, vagy nem jó állampolgár.
Nem akartam közbeszólni, de hogy az kevésbé mozgat, hogy ez, tehát, hogy ez az érzésem, hogy van velem kapcsolatban egy ilyen, és nem tudsz erről, és nem akarsz erről beszélgetni.
Mindenki ítélkezik mindenki fölött, hát persze, hogy van.
Igen, de hogy egyébként, tehát hogy ezt a részt egyáltalán nem veszem nem magamra. Azért. Inkább arra voltam kíváncsi, hogy a te álláspontod szerint mennyire kell ebből kivenni. Tehát, hogy az én álláspontom az, hogy szerintem az lenne a legjobb, hogyha mindenki ugyanezt csinálna, hogy tehát, hogy annyira foglalkozni, igen, persze.
Hiszen ez a te álláspontod.
Igen, és arra voltam kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy, mert hogy azt is tudom, hogy azzal viszont tisztában vagy, hogy nem mindenki azt csinálja, amit te, és...
Nem, de mint ahogy mondtam is, én tudom, hogy az nem feltétlenül jó nekem sem, amit én csinálok, főleg mondom ezzel a kombóval, hogy hírfüggő per szuperérzékeny, így kettő az egyben, ez így különösen, mert ha csak hírfüggő lennék, az se tenne jót, mert az is belepörget teljesen, és teljesen az elme átviszi az uralmat, ami az én meglátásom szerint nem egy egészséges működési mód, és saját magamon is ezt tapasztalom, de legalább nem az van, hogy közben szuperérzékeny vagy, amitől bármelyik videón elbírom sírni magamat, és hogyha hagyom vagy hagynám ebbe belepörögni magamat, akkor az összes ukrán embert, aki már meghalt, elbírnám sürepni, sőt, az orosz katonákat is, akik meghaltak, azokat főleg, akik meg vannak sebesülve, és most fáj nekik, szóval, hogy tehát ez olyan érzelmi teher, amit megint csak önmagában is nehéz elviselni, de attól, hogy az egyik kényszerem arra ösztökél, hogy keresd ezeket az információkat, videókat és mindent, míg a másik meg zokogva szenved, és...
De akkor téged is inkább az visz meg, hogy tehát téged is az érzelmi része, nem pedig a mit, hogyan kéne csinálni, meg tehát, hogy nem azon szorongsz, hogy mi lesz, nem tudom én, egy hónap múlva, egy év múlva, és a gazdaság.
Hazugság lenne azt mondani, hogy nincs bennem semmilyen szorongás. Vannak forgatókönyvek a fejemben. Nem mondom, hogy bizonyos cselekvési terveim nincsenek a következő hetekre és hónapokra a helyzetre való tekintettel. Az én számomra, hogyha így az nézzük, hogy ki mit gondol jónak, én azt gondolom jónak, hogy ne rettegjünk attól, vagy én szeretném azt elérni, hogy ne rettegjek attól, hogy úristen, mi lesz jövő héten, és nem tudom, mikor jönnek el idáig tankok, de legyen egy tervem arra, hogy ha, ne adj Isten, ez bekövetkezik, akkor merre indulok el, van-e útlevelem, nincs, mit vinnék magammal, vagy ilyesmi. Tehát nekem erre már úgy azért álltak össze dolgok a fejemben.
Már is folytatjuk a Rádió Bécsben a lapirítóst, egészen délig mi vagyunk itt hallhatóak Helgával, ahogy ezt már mindenki megszokta, ahogy ezt a mondatot is, és a mai témánk a női kérdések kapcsán hogy a férfiakkal kapcsolatban mi is érdekel minket ezen a héten. Hát ugye továbbra is rengeteg minden, de például az együttműködésről ma szót fogunk ejteni, mert ezzel kapcsolatban van tapasztalatunk és kérdésünk is bőven.
Igen, hogy... és itt a hónapban egyre több kérdés merül föl bennünk egyébként így a férfiakkal kapcsolatban. Lehet, hogy ez a március ez egy ilyen végtelen hónap lesz, nem?
Igen, vagy lehet, hogy keresünk valakit, aki elég jó feje ahhoz, hogy férfikön néha becsatlakozzon hozzánk, és ezt a női energiát kiegyenlítse, ami itt van, és állandóan felmerülő kérdéseinkre választ adjon.
De most még.
De most még. Mert most egy kicsit is méláztam.
Igen, igen, ezt éreztem, hogy beleragadtál ebbe a vágyképbe.
Igen, egy pillanatra bele, de még nem itt tartunk, viszont mindenképpen női témával fogunk tovább haladni, ugyanis a női egészségügy, az egészség
kérdései
is pontosak. Így van. Mégpedig olyan, amire, hát biztosan van a férfiak, akik erre tudnak válaszolni, de mi nők, akik ezt hónapról hónapra átéljük, meg megéljük, meg a kis hormonjaink, amit így folyton próbálunk elmagyarázni férfi bajtársainknak, hogy hogyan is van ez.
Ezzel kapcsolatban egyébként azt hiszem, a férfiaknak lenne egy csomó kérdése hozzánk, mert hogy... Tehát, hogy nem tudom, ezek a hormonális érzelmi hullámvasutak, ezt hát mi magunk sem értjük tényleg, ez a kategória. Ez férfiként biztos, hogy egy ilyen teljesen érthetetlen témakör, meg terület.
Igen, ezzel kapcsolatban tök jó lenne őket edukálni, de most lehet, hogy egy csomó mindenre választ fogunk adni, ugyanis az endometriózisról fogunk egy kicsit bővebben beszélgetni, ugyanis van most az Ennyit Könnyebb Női Egészségügyért Alapítványnak egy pályázata, amin egy kedves barátunk indul, Barsi Bíró Kornélia, aki itt van velünk a vonalban. Szia, Nelli!
Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát itt a hosszos felvezető ugyan, amiért elnézést kérjük, hogy itt kicsit mindenben bele is bonyolultunk, de szóval van ez a pályázat, aminek a címe az Eltűnt napok, a kínzó menstruációs fájdalom nem alap. És ezzel kapcsolatban gondoltuk, hogy beszélgetünk veled, hiszen nem másért gyűltünk ma itt össze, hanem azért, mert hogy te úgy döntöttél, hogy szeretnél elindulni ezen a pályázaton, és a nagyköveti címet elnyerni.
Várjatok. Tehát, hogy én például kicsit el vagyok veszve itt ezek a PCOS, endometriózis, ez a kettő jut eszembe, ami mostanában, hát ilyen hülye megfogalmazva, ilyen menő dolog. Már hogy úgy, szóval úgy előtérben van, de hogy azt meg lehet kérdezni, hogy melyik az endometriózis pontosan, vagy ez így, hogy van ez a dolog?
Hát a kettő, én úgy tudom, hogy egy kicsit, hát hogy nem ugyanaz a kettő dolog, bár a PCOS-ről én még csak hallottam, de annak annyira nem vagyok a témának a szakértője. Viszont az endometriózisról arról azért tudok bővebben is beszélni. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a mi nyálkahártyájához hasonló szövet megjelenik a mi üregén kívül is. Gondolok itt mondjuk a petefészekre, de megjelenhet akár a végbélben, a vastagbélben, mondjuk a húgyhólyagban, de egészen még feljebb is egyébként, tehát a rekeszizomban is megjelenhet. És amikor ez a szövet, ez hasonlóan viselkedik, mint ugye a méhben a méhnyálka hártya, ezzel okozva ugye a ciklussal szinkronban, ahogy közeledik a menstruáció fájdalmat. És ez a maga az endometriózis az ez. A PCOS-ről nem tudok bővebben nyilatkozni. Az annyit tudok, hogy ez az ilyen policisztás ovárium szindróma, tehát gondolom ez cisztákat jelent.
Te sportrehabilitációs szakember vagy, de hogy az endometriózishoz van személyesen is közöd, ugye?
Van, igen. Hát az én sztorim az endometriózissal elég friss, egy pár hónapos jelenség, viszont a fájdalmas menstruációval már 15 éves koromban találkoztam, csak akkor még nem tudtam, hogy ez. És akkor még nem szólt nekem senki, hogy ez lehet ez. 15 éves koromban kezdődött ez az egész, amikor egyszer a menstruációm első napján iszonyatos hasfájásom volt, és emlékszem, hogy otthon voltam pont, mert ez egy hétvégi nap volt, és egyszer csak azt éreztem, hogy iszonyatosan hány ingerem van, és mindjárt hányni fogok. Hát ez így kezdődött csak, de ez azon az első napon ezzel elmúlt, és azt hittem, csak valami rosszat ettem, vagy benyaltam valami vírust, és így nem kötöttem össze a kettőt. Aztán így a gimnáziumban, hogy haladtak előre a hónapok, így ezeket a rosszul léteket, ájulásokat is hozzávetve, azért össze tudtam már kötni a menstruációval, és akkor az érettségi előtt felkerestem egy nőgyógyászt, és ő mondta, hogy hát jó, hát akkor egy fogamzásgátló tablettát kellene elkezdeni, és én azt el is kezdtem szedni. Úgy voltam vele, hogy még egy gimiben nagyjából oké, bár nem oké, de nagyjából oké, hogy otthon fekszem az első nap, és mondjuk anyukám kiír, de a későbbiekben egy egyetemen, egy vizsgai időszakban, egy munkában azért azt már nem teheti meg az ember, hogy kiesik napokra.
Igen, bár vannak nyugati országokban erre törekvések egyébként, hogy a menstruáció is főleg mondjuk ugye ilyen esetekben különösen indokolt lenne akiknek, mert hogy nem te vagy az egyetlen, én nekem szintén volt középiskolában egy osztálytársam, aki ugyanez volt, hogy minden hónapban, amikor elkezdett menstruálni, az nap hívni kellett az apukáját, akinek érte kellett jönnie, mert hogy egész egyszerűen nem volt képes tovább ott maradni, és állandóan ő is ilyen nagyon rosszul volt. Szóval, hogy az nem lenne egy rossz törekvés szerintem, hogy ezért így mondjuk a munkahelyek is egy, nem tudom, egy szabad napot, vagy bármit adnának, de hát itt még nem tartunk valóban.
Igen, de hát így van, ez nehéz. Hát én is mindig apukámat hívtam, hogy hát akkor most kellene értem jönni, és hazavinni, mert hát igen, ilyenkor minden nehéz. Nehéz a sét, pedig 10 percre laktam a gimitől, tehát nem volt egy nagy távolság, de hát ilyenkor minden lépés fáj, és minden olyan pozíció, ami nem vízszintes, és nem magzatpóz, az nem annyira kényelmes. Legalábbis nekem.
És akkor azt jelenti, hogy a te fájdalmaidra, meg a problémádra fogamzásgátlót írtak föl, és akkor ezzel megszűnt a fájdalom?
Ezzel a fájdalmam hát elviselhető lett. Teljesen nem szűnt meg egyébként a fájdalom, viszont azzal már úgy voltam, hogy tudok vele létezni. Tehát nem gátolt a mindennapi tevékenységben. Ugye én a testnevelési egyetemre jártam, és azt is végeztem el. Tehát mondjuk nálam az fontos volt, hogy egy gyakorlati napon, vagy egy gyakorlati vizsgánál azért ne essek ki, és például ebben már nem gátolt. Tehát azt nem mondom, hogy azért nem éreztem, de nem gátolt, és mondjuk egy-egy fájdalom csillapítóval már tök jól el voltam.
És ezáltal, hogy a panaszaid úgymond elviselhetővé váltak, ezáltal le is került a fókusz arról, hogy ennek így jobban utána járni, vagy ezzel kezdeni valamit, és akkor eléldegéltél fogamzásgátlón x évet, ugye hát áruljuk el, ha talán nem bántódsz meg, ha elmondom, hogy Boginak voltál te osztálytársa, tehát ti egyidősek vagytok, úgyhogy azért az érettségi az már nem múlt héten volt.
Köszönjük szépen, hogy ezt mindenképpen az orrunkban látom, és
voltam finoman, tehát hogy direkt nem mondom, hogy hány éve, meg minek, de hogy hát napta, azért valljuk, hogy nem múlt héten, ami ilyen szempontból azért érdekes, mert hogy azt mondtad, hogy nem olyan régóta tudod te ezt, hogy az endometriózis, tehát hogy itt azért hosszú évek teltek el, amíg ez kiderült.
Így van. Én ott elkezdtem ezt a fogamzásgátlót, és az akkori nőgyógyászom, ő azt mondta, hogy hát persze erre fogamzásgátló, hát miért nem jöttem hamarabb, és hogy az volt erre még a válasz, hogy ez segíteni fog, és hogy ne izguljak, mert hogy ez a szülés után majd el fog múlni. Hát nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a választ kapta egyébként, de most már kicsit spoilerezek, ez nem így van. És igen, én a fogamzásgátlót aztán egy 7-8 év után letettem. Elkövettem egy olyan hibát, hogy nem, hát elolvastam nyilván, mikor elkezdtem szedni ugye a mellékhatásokat, meg hogy mire kell figyelni. Viszont lett nekem egy tüszes mandulagyulladásom, amire kaptam én egy antibiotikumot. És hát akkor én azt elfelejtettem, hogy az antibiotikumot ugye nem lehet egy időben szedni a fogamzásgátlóval, illetve hogy el kell tenni a bizonyos órának. És valószínűleg én ezt nem vettem számításba, illetve sajnos az antibiotikumra az én szervezetem úgy reagál, hogy hát az egyenes út a nőgyógyászatra, mert hogy ettől ezzel se vagyok egyedül, hát hogy ettől ilyen bakteriális és vagy gombás fertőzés alakul ki, mert ugye nem tudom ezt egyszerűen megemészteni, és így jön ki ennek a formájába. És ez nem múlt el. Tehát én elmentem a nőgyógyászhoz, és ezek a fertőzések, ezek vissza-vissza jöttek, és fogalmam se volt, hogy miért. És hiszen, hogy elmentem ugye orvoshoz, és megkaptam a kötelező krémet, kúpot, stb., és két hetente vissza kellett járnom, hogy hát nem jobb. És hát az orvos azt meg már azt mondta a végén, hogy hát, hogy ne haragudjak, ő nem tud már segíteni ebben. Úgyhogy próbálkozzak valami diétával, bélflóra helyreállítással, sőt, ezt nem is mondta, ezt a kandida diétát emelte ki, hogy akkor ezt kellene csináljam. És lényeg a lényeg, hogy ugye utána néztem még egyszer egy picit tudatosabban, hát amikor az ember már azért fél éve kínlódik egy ilyennel, nyilván ez azért nem kellemes semmilyen szinten, és akkor elkezdtem utána járni az interneten, és ott mondták, hogy a fogamzásgátlóknak lehet ez a mellékhatása, ez a visszatérő fertőzés, és én akkor úgy döntöttem, hogy leteszem a fogamzásgátlót, illetve van nekem egy dietetikus barátnőm, a Fülöp Lili dietetikus barátnőm, és ő mondta, hogy hát egy bélflórát hogy kell helyreállítani, és hogy kell támogatni különböző vitaminokkal és étrenddel, és az ő segítségével igazából helyre jöttem. És leraktam a gyógyszert, viszont ahogy leraktam a gyógyszert, hát ahogy az elkezdett ugye ürülni a szervezetemből, elkezdtek visszajönni ezek a menstruációs fájdalmak újra.
Abba hagytad a fogamzásgátlót, és a tüneteket egyszer csak elkezdtek visszatérni, amihez én itt gyorsan rácsatlakoznék, és imádom az orvostudományt, meg így mindent, ami, ahogy itt kezelve vannak a dolgok. Én, nekem a PCOS-hez van jobban közöm, és hogy így eddig totál ugyanez a folyamat, így nagyságrendileg, hogy fölírják a fogamzásgát, tehát hogy nagyon tudok menni a sztorival, mert fölírják a fogamzásgátlót, ezzel akkor elmúlnak a problémák, jaj, ugyan nem lesz semmi gond, nem kell aggódni, meg ettől nyugodtan tudsz szülni, meg ilyen olyan probléma, a problémák el is tűnnek, majd aztán, amikor abba hagyom a fogamzásgátlót, akkor egyszer csak ott állok, hogy így, hello, mi a probléma, és orvosról orvosra járok, és próbálok segítséget kérni, hogy valaki mondja már meg, hogy mi a probléma, és mivel kéne kezelni.
És ez nem nagyon sikerül neki.
És ez nem nagyon sikerül, igen, igen. És nagyon vicces, hogy mondtad, hogy a dietetikus barát volt az, aki ebben segített meg, hogy ő így elindult az úton, mert hogy nekem is leginkább így ez, ami a legtöbbet segítette. Eddig úgyhogy kíváncsian várom, hogy aztán a te helyzetet hogyan oldódott meg tovább.
Hogy derült ki az endometriózis innen?
Hát most a pár hónappal ezelőtt volt egy olyan éjszakám, amikor éjszaka jött meg, és hát felkeltem arra, hogy megint csak szarul vagyok. Hát viszont ez most úgy kísérte, hogy megint hány ingerem lett, és siettem ki éjszaka a mosdóba. Hát viszont nem értem célt, tehát útközben sikerült elájulni. És akkor a párom, a férjem kapart össze egy pár perccel később, mikor így magamhoz tértem, és akkor mondtam azt, hogy na jó, akkor így ez volt a vége, tehát hogy ez így most már biztos, hogy nem oké ez a dolog, és akkor kezdtem egy picit jobban utána menni. Régebben is hallottam én már erről az endometriózisról, viszont annó, amikor a nőgyógyászaimat, mert hogy én is váltottam párat, nőgyógyászaimat megkérdeztem, akkor így azt mondták, hogy szerintük nekem nincs. Volt, aki ultrahang alapján is azt mondta, hogy szerinte nekem nincs. És elkezdtem utána nézni azért jobban, és akkor találtam meg az Endometriózis Magyarországnak az oldalát, mind a Facebookon, mind pedig az Instagramon, mind a weblapot, és akkor elkezdtem egy picit jobban utána menni a dolognak, és hát ott láttam, hogy vannak kifejezetten centrumok, amik ezzel foglalkoznak, és akkor választottam egy számomra hát egy szimpatikus intézetet és egy szimpatikus orvost, ahol úgy döntöttem, hogy akkor most így célirányosan el fogok menni. Az fontos, hogy nincs diagnosztizált endometriózisom, mert a diagnosztizált endometriózis az már azt jelenti, hogy átestem egy laparoszkópos műtéten egy beavatkozáson, amivel az orvosok látták, hogy ez az endometrium, ez a szövet, ez benne van a szervezetemben. Egyelőre a tüneteim alapján kezelnek, és hát az orvosom mondta, hogy ez ilyen nagyjából 99%-os endometriózis, de csak azért nem mondhat rá 100%-ot, mert az csak a műtét után derül ki 100%-ra, hogy ez most tényleg az vagy nem. Viszont ezekkel az éles szúró fájdalmakkal, ez az égető érzés, a hányás, az ájulás, ez azért nagyon arra mutat, hogy hát azért több, mint valószínű, hogy ez az.
És miből áll most a kezelésed?
A doktornőm nagyon kedves Csibi Noéminek hívják, doktor Csibi Noémi, és nagyon-nagyon empatikus, együttérző, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy őt megtaláltam. Itt még csak annyira térnék ki egyébként így a hallgatóknak a számára is, hogyha úgy érzik, hogy van egy ilyen belső hang, hogy nem biztos, hogy jó orvosnál vagyok, akkor valószínűleg ott lépni kell. Én most érzem azt először, hogy jó orvosnál vagyok. Úgyhogy szerintem ez még fontos dolog. Felvázolta nekem a lehetőségeket, hogy milyen kezelése van ennek. Az nagyon fontos, hogy endometriózist hosszú távon gyógyítani nem lehet, kezelni lehet. Én most jelenleg a gyógyszeres kezelést választottam, illetve választottuk ketten, ez fogamzásgátlót jelent. Azért választottuk ezt, mert egy éven belül még nem szeretnénk gyereket, illetve azért, mert a műtét sem végleges megoldás. Tehát használ és segít, csak nem véglegesen, és nem akartuk azt, hogy ez esetleg a későbbi gyerekvállalással ütközzön, vagy ne adj Isten, akkor pont megint újra növekszik ez a szövet a szervezetemen belül, és akkor mondjuk gátolja ezt a folyamatot. És így ezért döntöttünk most a fogamzásgátló mellett, amit most megszakítás nélkül kell szedjek. Tehát ez azt jelenti, hogy effektív a menstruációt, ezt megszüntetjük, és ezzel a tünetet kezeljük, és a mindennapjaimat teszi könnyebbé igazából most egyelőre ez a dolog.
Én úgy tudom, hogy az endometriózis világnapja közeledik.
Így van most, március 19 Budapesten március 19-e lesz, és ennek következtében lesznek előadások is egyébként aznap március 19-én, ahol tényleg a szakma nagyja fog beszélni bizonyos dolgokról. Egyébként lehet is rá jelentkezni, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen érdemes és érdekes lesz. Én ott leszek.
Főleg, ha valakinek hasonló tünetei vagy panaszai vannak, mint amiket te most elmondtál, és szeretne erről bővebben tájékozódni.
Még ugye most nálad nagyon friss ennek a, hát még akkor nem lehet azt mondani, hogy a maga a szakvélemény azzal kapcsolatban, hogy ezek a tünetek erre mutatnak, hogy neked endometriózisod van. Azonban mégis rögtön felelősségedet érzed abban, hogy másoknak segíts ezzel kapcsolatban, és felhívd a figyelmet arra, hogy ezzel igenis érdemes foglalkozni, és nem elhesegetni a megjelenő tüneteket, meg érzéseket ezzel kapcsolatban. Annyit még így zárásképpen, vagy búcsúzásul mondanál, hogy mi az, ami arra összekötött téged itt az elmúlt, hát nyilván egyébként az elmúlt 15 évben, de az elmúlt hónapokban, meg aztán végképp, hogy elindulja nagyköveti címért.
Meg bocsánat, hogy mi az, hogy nagykövet, az endometriózis nagykövet, ez valami diplomáciai meló, vagy mit jelent ez pontosan?
Hát csak, nem csak, hát annyi, hogy képviseled magát ugye ezt a betegséget, és igyekszel minél több információval szolgálni, hogy esetleg azok a nők, akik mondjuk nem tudják, hogy merre induljanak el, azok mondjuk megtaláljanak téged, akár a Facebookon, akár Instagramon, és egyébként ez is indított el, mert Hát viszonylag segítő szakmát választottam, egyébként edzői és testnevelő tanári végzettségem van. Most jelenleg ugye edzőként, illetve fit mami trénerként dolgozom, tehát még ráadásul ugye anyukákkal is foglalkozom, úgyhogy ez a has téma, ez nálam ilyen nagyon központi szerepet játszik most az életemben. És én úgy voltam vele, hogyha már egy embernek tudok hatással lenni az életére, akár azzal, hogy egy picit egészségesebb életmódot él, vagy akár azzal, hogy eddig de mondjuk 40 kilóval tudott legugolni, most már 50-nál tud, akkor úgy érzem, hogy ez hasznos volt. És most is úgy érzem, hogy ugyanez a téma nekem még friss, és eddig a négy falon kívül nem nagyon beszéltem erről, viszont amikor én is keresgettem a témában, nekem is nagyon jól esett olyan nőktől saját tapasztalatot, amit megosztottak saját tapasztalatot, tehát jól esett ilyet olvasni. Egy kicsit közelebb éreztem magam ehhez az egészhez, és rájöttem, hogy igazából ezzel nem vagyok annyira egyedül. Szerintem, és ez ösztönzött arra, hogy akkor most én is megpályázzam ezt a nagyköveti díjat. De mondom, ha már egy emberhez eljut, akinek ez segítség, az már annak már nagyon örülök.
Azt megígérhetjük neked, hogy most itt az adást meghallgatva nem csak egy nőhöz fogsz eljutni.
Tömegeknek.
Mi hozzák már például mindenképpen, és nekem egyébként hát nem azt mondom, hogy ezt nagyon jó volt hallanom, mert nyilván nem ilyesmit akar hallani az ember valakiről, akivel így nagyon sok évig együtt növünk föl, de hogy azért mégiscsak így jó volt kapcsolódni ehhez, hogy tudom, milyen az, amikor valami olyan dolog történik a testedben, amihez nagyon nincs közöd, vagy nem érted, de érzed, és segítségére szorulsz, de nem tudod, hova fordulj. Úgyhogy én azt érzem, hogy Hega szintén nem túl sok mindent tudott az endometriózisról, úgyhogy mi már ketten vagyunk, akiknek segítettél, de reméljük, hogy nem csak nekünk, hanem a hallgatóknak is. Nagyon sok sikert kívánunk neked a nagykövetséghez.
Szurkolunk akkor, hogy...
Nagyon szurkolunk, mert...
Tele így a nagykövet.
Én nagyon régóta követlek, és tudom, hogy rengeteg nagyon hasznos dolgot csinálsz itt az internet népének, úgyhogy szurkolunk neked. Köszönjük, hogy velünk voltál, szia Nelly.
Nagyon szépen köszönöm, és ezt is, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Ropogtatjuk tovább az e-heti pirítósunkat Helgával. Az imént Barsi Bíró Kornéliával beszélgettünk az endometriózusról. Ez, mondjuk ki, hogy ez egyébként egy nagyon nehéz szó.
Hát legalábbis jó nyelvtörőnek.
Nekem mindenképpen. Úgyhogy aki egy kicsit is szeretne ráhangolódni a helyes beszédre, vagy a szép beszédre, ez nyugodtan mondogassa egymás utánba, mert hát nem könnyű, egy nyelvtörőnek abszolút beillik. Szóval a női egészségügyről beszélgettünk, amiről egyébként nagyon meglepő, de szerintem még mi magunk is nagyon keveset beszélgettünk, és bármennyire egyébként fontos téma, hiszen ez a betegség is rengeteg nőt érint, illetve a különböző hormonbetegségek rengeteg nőt érintenek az utóbbi években, nagyon sokat beszélünk erről.
Hát ráadásul a hormonok nagyon meghatározzák az állapotunkat, a hangulatunkat, a hisztinket, a boldogságunkat, a mindenünket, és mindezzel párhuzamban egyébként az orvostudomány önmaga által is bevallottan még mindig baromi keveset tud erről a területről. Úgyhogy nem csoda, hogy nem értjük magunkat, nem értenek a férfiak minket, hiszen a hormonok játszanak velünk tulajdonképpen minden nap.
Igen, és kicsit ma a mai témánk az ehhez kapcsolódó, illetve ugye az egész havi témánk az a női kérdések férfi társainkhoz, dolgok, amiket nem értünk kölcsönösen egymásban, és az egyik ilyen nagy határterület egyébként szerintem a mi történik, amikor egy nő menstruál. Szerintem sokszor mi magunk sem értjük, a férfiak meg aztán végképp nem értik, tehát ugye hiszt is vagy, pont, le van tudva.
Én szerintem, hogy nekem egyébként ezzel kapcsolatban így a legalapabb alapkérdésem lenne, amihez most így jól jönne, hogyha itt lenne velünk egy férfi, de nincs sajnos éppen, hogy maga a menstruáció olyan téma, amit szerintem így nőként, vagy hát még annó kislányként is ilyen érdekes, hogy ki hogy tudta ezt meg hogy jött be az életébe ez a téma, meg egyáltalán. De hogy szerintem meg számomra még ilyen nagyobb vak volt, hogy a fiú honnan értesülnek erről, mert nekünk is ugye, én emlékszem még ilyenekre, hogy mikor kisgyerek voltam, és akkor nem tudom, mentünk itt családilag strandra, és akkor egyszer-egyszer, nagyon ritkán, de hogy volt ilyen, hogy anyám nem jött el. És akkor így nem értettem, hogy ő most miért nem jön velünk. És akkor így mondtak, nem is tudom már, miket mondtak.
Meg a nem ilyen. Jön be a vízbe.
Nálunk szerintem olyan talán nem volt egyébként, de hogy igen, tehát hogy ez a valamiből kimarad. És hogy nem nekem legalábbis, de hát szerintem a családok nagy részébe, szerintem nem túl helyesen, nem mondják el, hogy mi a történés, és hogy ilyen mindenféle fal hülyeségeket mondanak, nem úgy volt az meg, próbálják elütni mindenfélével, és tudom, hogy gyerekként nem szerintem fél napig gondolkoztam ezen akkor, hogy jó, megyünk a strand, de miért nem jön? Meg úgy érzed gyerekként, hogy ez valami, mondanak dolgokat, de itt valami nem stimmel ezzel a sztorival. Szóval, hogy eleve úgy ez az ilyen tabusítása meg minden, és hogy a fiúknak, pasiknak meg aztán szerintem még nehezebb, mert ugye nem is róluk van szó, és arra is emlékszem még, hogy általános iskolában, ugye hát ez a szokásos módon nálunk így a szexuális felvilágosítás per menstruáció tálalása, az egy ilyen osztályfőnöki óra keretében történt, már csak azért is, mert az osztályfőnökünk egy biológia földrajzszakos férfi tanár volt, és hát mint biológia tanár nyilván akkor így ő tálalta ezt az egészet, de egy utolsó óra volt, amiről a fiúk el lettek jó küldve. És akkor tudom, hogy hát így több fiú megvárt minket, és akkor utána kérdezgették, hogy ez mi volt, meg kaptunk ilyen kis repi csomagocskát menstruációhoz kötődően, és akkor kérdezték, hogy az micsoda, meg mit kaptunk, és hogy tényleg ez ilyen tök rossz megélés, meg első találkozás ezzel a témával, hogy valami, amiből minket kihagynak, már pasikat.
Én számomra az egész nagyon kérdéses, hogy valami, ami ennyire meghatározza a működésünket, a szaporodásunkat, az egészségünket, a hangulatunkat, igen, a női-férfi kapcsolatokat, tehát hogy valami, ami ennyire, tehát hogy ez nem...
Egy kardinális dolog, nem egy ilyen szőke a hajad, vagy barna, vagy nem tudom, van-e fülbevalód, vagy nincs.
Igen, meg a milyen zenét hallgat. Igen. Tehát, hogy igen, de hogy arról így sokkal több információnk van olyan dolgokról egymással kapcsolatban, amik nem annyira lényegi, igen, dolgok. Egy ilyen horderejű témáról meg, és hát majd akkor ezt itt ki is fejtjük még, hogy mik ezek a témák, amik ennyire így tabusítva vannak egyik vagy másik fél által, és fölnövünk így, meg ebben szocializálódunk, hogy dolgokról hát úgy nem illik, meg nem beszélünk egymás előtt, meg erről jobb nem, és például ez a kampány is ugye, amiben Nelly részt vesz, az is arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs rendben az, hogy fáj.
Igen.
És azt elárulhatom, hogy én ezt, tehát hogy én emlékszem erre, amikor Nelly azért nem jött iskolába, mert hogy hányt, és hogy tudom, hogy még nekem is, akinek nem volt a menstruáció
ennyire
kardinális egy probléma, tehát hogy szerintem sokszor nőként sem tudunk ezzel kapcsolatban együttérzőek lenni, mert az, ami meg, jaj, jó, hát most ez egy kicsit fáj, ki lehet bírni, nem? Tehát, hogy jaj, jó, persze, hát.
Igen, de szerintem azért is ez a reakciónk egyébként, mert én úgy emlékszem, hogy tehát, hogy amikor elkezdesz menstruálni, abszolút mondhatjuk, hogy még gyerekként, vagy hát nagy részt, mert ugye tudom, akár van, aki 18 éves korában kezd el, és még azt hiszem, az is normálisnak számít, de hogy általában azért ez jóval korábbi életkorokban nálunk is, emlékeim szerint az átlag ilyen 11-12 éves korban volt, és hogy a felnőttektől mondjuk így ezt kapod, hogyha így azt mondta, hogy hát így fáj a hasam, jó, hát ez ilyen, mert menstruálsz, hát ez az olyan, tehát hogy erre vagyunk rászocializálva, hogy
ez normális, ki kell bírni,
meg igen, meg szóval így
ne kényeskedj már létszíves.
Ezt meg kell tanulni. És persze, tehát most nyilván nem az van, hogy nem tudom, itt ilyen kigyúrt, csinos, sportoló férfiaknak kellene pálmalevéllel legyeznie 3 napon keresztül azért, mert elkezdtem menstruálni, és ágyba reggeli, és minden. De hogy igen, tehát az egyrészt nem normális feltétlenül a tested részéről, hogy így reagál. Másrészt meg, hogy azért ez úgy, amit így mondtam is ezzel, hogy a bizonyos országokban már ez így téma, hogy mondjuk egy szabad napot, vagy ilyesmit kéne adni. Tehát, hogy a társadalom részéről is, mert ugye ráadásul itt nálunk is milyen sztereotípiák vannak, ugye, ha hülye vagy, mondjuk akkor megkérdezi egy pasi, mi van, menstruálsz?
Igen, igen. Meg fog jönni azért, hogy ilyen hiszt
is. Igen. Igen, és akkor én most nem mondom, hogy miket mondanék, válaszul szívem szerint, mert nem akarok fügykoncertet
rendezni. Igen, tehát, hogy kicsit így elmegyünk amellett, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen a testünkbe, ahhoz egy ilyen nagyon nagy változás megy éppen akkor pár nap alatt végbe, nagyon nagy energiát emészt föl a szervezetünk és a testünk, hogy ez így megtörténhessen, és ehhez képest ez így úgy van reagálva, tehát, hogy mondjuk ki, hogy az történik, hogy napokon át vérzik a nő, tehát, hogy szerintem az így persze normális, de közben meg nem normális, tehát, hogy szeretném látni, amikor így férfiak csak egy kicsit elvágják az ujjukat, vagy jobban belevágnak a körmükbe, és három napig ápolni kell emiatt, akkor tehát, hogy szerintem nem érezzük egy kicsit ennek a súlyát.
Hát állítólag ugye nem véletlen, hogy a nőkre bízták ezt a dolgot, meg a szülést, meg az ilyen macerásabbakat, mert
hát nagyon köszönöm.
Az erősebb nem biztos, hogy...
Igen, de hogy erre közben meg így reagálni, igen. Azért vagy ilyen. Igen, azért vagyok ilyen.
Igen, és hát, tehát, hogy mindezek, és fáj, meg tényleg, meg minden, és tehát, hogy ugye én nálam esküszöm szokott olyan lenni, hogy tehát nekem még a hajam is menstruál. Tehát, hogy vannak olyan hónapok, amikor konkrétan állok a tükör előtt, és hiszti görcsöt kapok, és tényleg, tehát, hogy más napokon másképp viselkedik a hajam, de akkor az sem együttműködő. És amikor én magam is azt érzem, hogy szeretnék szabadságra menni magamtól, és a testemtől is, és az egyáltalán az egésztől is, teljesen megértem, hogy a másiknak ez nem feltétlenül könnyű, és egy férfinek mondjuk a társa mellett nem könnyű viselni, de nekünk se könnyű, könyörgöm.
Nem, azt elfelejtjük, hogy ilyenkor nőként rettenetesen rondának érzed magad, nagyon kövérnek, ugye sokan bevizesedünk ilyenkor.
Felfújod,
persze még önostorozzuk magunkat, és még nem tudom, mérlegre is állok, és Jézusom, szóval most tényleg ezután mindjárt el diétáznom kell, mert borzasztó, és akkor egyébként megjön, és utána hirtelen hopp...
Helyreállnak a dolgok.
Igen, 2 kiló víz eltűnik rólad, de hogy nehezebb a tested, nem olyannak látod, az önbizalmad nullán van, azt érzed, hogy mindenki tudja rólad, hogy neked most ezek a napok vannak. Megpróbáld visszafogni, hiszen a társadalom azt kívánja meg, hogy te ne érezd
senkivel. Ne nyomd rá a társadalomra ezt a problémádat.
Igen, meg kell oldani. Miközben egyébként tényleg az van, hogy vannak olyan napok, amikor konkrét, nem tudom, napokat töltesz el úgy, hogy egyébként folyamatosan görcsölsz, de te ezt küzd le, és egyébként koncentrálj, ugyanúgy dolgozz, végezd a feladataidat, a házi munkát, csinálj, amit kell, és ez igen, teljesen
és közben
normális.
Legszívesebben az ágyban magzatpózban egy másfél-két napot minimum így eltöltenél egyhuzamba, fürdés, vagy én a magam része, fürdés, és minden nélkül, de úgy, hogy közben az ágy mellől eszem folyamatosan.
Ja, és akkor igen, ráadásul a mérhetetlen éjség, ez, amit nem azért csinálunk, mert ez nyugtat meg, hanem egyszerűen az agyad azt üzeni, hogy megebédeltél, és azt érzed, hogy hát nem volt elég.
Igen.
Még valamit enni kéne. Na, mindegy, és akkor ez egyébként a normális állapot, és ehhez képest még van olyan is, amikor valakinek ez sokkal extrább, és sokkal jobban fáj, és még mellette hány ingere van, és hányt is, és stb. Nagyon érdekelne, hogy mikor alakult ez ki.
Mi?
Tehát, hogy hol történt, vagy hol van az a forduló pont, hogy az, hogy a nők menstruálnak, és ezzel kapcsolatban mindent el kell fedni, rejteni.
Szégyen.
Hogy igen, de kicsit szégyeld magad, viseld a sorsod, nem beszélünk róla, miközben ugye... Tehát, hogy a legfontosabb az, én azt gondolom, hogy régen, egy család életében a gyermekáldás volt a legfontosabb, ma azt hiszem, ez már kicsit így azért eltolódott, És hogy ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy valaki rendszeresen menstruáljon.
Igen, de elfelejted egy pillanatra azt, hogy régen-régen-régen azért oké, hogy a nő szülte a gyereket, de hogy tulajdonképpen hát ilyen félállati kategóriába volt kezelve. Ugye nem véletlenül nem volt szavazati joga, nem volt beleszólása a dolgokba, stb. Tehát, hogy, és ezek a dolgok, és ez tulajdonképpen a vallás oldaláról, hát Éváról beszéltünk már, ugye, is jön, mert hogy ugye elvileg itt a paradicsom, mi itt a almaevés miatt kaptuk mi ezeket a büntetéseket, például a menstruációt, az összes maga nyűgével és bajával, és hogy hát a középkorban mondjuk, amikor az egyház határozta meg leginkább az emberek gondolkodását és értékrendjét, akkor aztán végképp, tehát, hogy a nő az egy ilyen tisztátalan, félállati valami, ami hozza magával azt, hogy az ő ügyei, meg tisztátalan dolgai, meg minden, azok aztán végképp ilyen fúj, meg hagyjuk kategóriásak. Tehát, hogy szerintem ez még ilyen régről hozott történet.
Tehát akkor azt mondod, hogy valószínűleg ez soha nem is volt elfogadott téma?
Szerintem az ősembereknél így legutóbb, nagyságrendileg.
Úristen, de szörnyű és kiábrándító.
Még az ókorban ott így esetleg lehettek mondjuk ilyen okés helyzetek, de hogy Isten igazából...
És akkor csodálkozunk, hogy ennyi nő küzd önértékelési problémákkal, elfogadással, meg mindennel, miközben...
Én nem. Mámú, nem csodálkozom.
Ja, azt hittem, hogy...
Nem, én nem csodálkozom.
Tessék, hogy nem, mire maradtam le, hogy ilyen... Mikor legyen,
nem vagyok
csak oké
magad.
Hát ez... Sajnos az a baj, hogy nem tudok most erre ellenpéldát mondani, vagy rácáfolni, vagy vitába keveredni veled, hogy de biztos nem. Egyébként egy példa jut eszembe, hogy közben meg mégiscsak van ebben valamiféle kulturális különbség, hiszen pont vannak olyan helyek, főleg az ilyen keleti országokban, ahol ez teljesen rendben van.
Ott hogy... igen? Ott te ezt tapasztaltad?
Hát most én itt az arabokra gondolok. Az nem kelet?
De csak kérdezem, hogy neked vannak-e ilyen személyes benyomásaid, vagy...
Ja, azt hittem, hogy te valami teljesen más példára gondolsz. Nem, ilyen jellegű személyes tapasztalatom nincsen, de hát ezt tudjuk, hogy ez van, hogy máshol, tehát hogy vannak olyan országok, ahol teljesen rendben van az, hogy a nő menstruál, az ilyen oké, meg csoda dolog, meg ezért tiszteljük a nőt.
Hát igen,
meg
ott
elfogadjuk,
ugye,
meg ünnep.
Sok országban viszont mondjuk nem láthatja az arcát senki más rajtam kívül. Tehát, hogy azért, amit nyerünk a réven, azt elvesztjük a vámon. De igen, pont ezt akartam mondani, hogy biztos, hogy ebben van kulturális különbség, mert hogy nekem személyes tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy ugye voltak magyar férfiak, akik az én párjaim voltak, és most már jó ideje külföldi férfiak voltak az én párjaim, és hogy a külföldi férfiak és a magyar férfiak megítélése, vagy hozzáállása ehhez a témához, én azt tapasztalom személyesen, hogy az eltér egymástól. Tehát, hogy sokkal inkább van ez a, hát ez valami jó dolog, és de jó, és nem a na hát akkor most se lesz szex, nagyszerű, típusú mentalitás, és most ezt nem azt mondom persze, hogy minden magyar férfi, és sőt, ilyen szélsőséges példával én szerencsére nem is találkoztam soha, de tudom, hogy ez tud lenni, meg akár volt is ilyen félelmem, hogy na most, hogy hát így, hogy
na
fogja
ez a
venni
másik,
ezt a
hogy
dolgot.
Szerint ez egy következő olyan félelem, amiről így azt gondoljuk, hogy mi tehetünk arról, hogy akkor most itt nem tudom, pár napot ki kell hagyni. És hát, azért rosszul tudjuk magunkat érezni, mert hogy azért mi vagyunk a hibásak.
Igen, nekem mondjuk ezzel kapcsolatban így alapból van az, hogy de ez valószínűleg így a családomtól is jön, hogy én azt tudom érezni, hogyha beteg vagyok, vagy valami nem működik jól a testemben, akkor szégyeljem magam, vagy hogy mondjam.
Mondjuk ez is érdekes, igen, hogy úgy in general hogyan állunk a betegség tudathoz, tehát hogy nem csak a...
Igen.
A menstruáláshoz, hanem
igen,
egyébként
igen,
ahhoz, hogy betegek vagyunk, igen. Tehát, hogy ebben valószínűleg teljesen igazad van, hogy nagy különbségek vannak ilyen családi mentalitásokban, mert hogy nálunk is az van, hogy nem nagyon vagyunk betegek, de ha betegek vagyunk, akkor is összeszedjük magunkat, és csináljuk, és attól még nem maradunk ki a feladatból, és ez nálunk mondjuk így nem kevésbé van ez, hogy úgy ez egymásra van nyomva, hanem úgy érzed, hogy jó, hát most nem lehetek beteg, érted, hogyha nem tudom én, a nagyanyám ennyi időse megcsinálja, igen, meg nem tudom én, anyának fáj a háta, de megy és csinálja, akkor nem lehetsz te az, aki kimarad, mert holmi kis megfázás van, vagy akármi.
Igen, de mondjuk a pasikkal kapcsolatban, amit én így nehezen értek, így a betegségek kapcsán eleve, hogy megint általánosítok nyilván, és nem mindenkire igaz, de hogy az én
tapasztalásom... Ezt nem is kell már mindig elmondani. Jó, mindenki, azt vesz mindenki magára, amit magára kell vennie, úgyhogy...
Igen, és mindenki értsen mindent, jó, kész.
Így van.
Szóval, hogy a pasikra az jellemző, hogyha főleg valami piszlicsári bajuk van, akkor baromira szenvednek. De egyébként, hogyha valami, hogy mondjam, szóval kevésbé zavaró vagy fájdalmas bajuk van, akkor, tehát hogy túl sokáig tudnak tojni erre az egészre. Tehát te nőként lehet, hogy mondod neki, hogy szívem nem kéne elmenni ezzel az orvos. De szívem nem kéne lehet, hogy... És aztán utána egyszer csak nagyon megijednek, és akkor teljesen elanyátlanodnak, és akkor hirtelen halálos betegek lesznek, mert nem tudom, benőtt egy körmük, és egy műtét során kell egy kicsit kivágni belőle. Az már a tragédia tipikus esete. Szóval, hogy az egészségtudatosság, még úgy is, hogy én például ebben inkább pasis vagyok, sajnos azt hiszem, de az egészségtudatosság valahogy egy ilyen nőiesebb dolog, vagy hogy a nőkre szerintem jobban jellemző, és hogy a pasik meg ilyen, ez a pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, Jézusom, meg fogok halni. Tehát, hogy ebben a két végletben tudnak működni, és nincs valami olyan, hogy jó, odafigyelek, és akkor...
Szerintem például ez jöhet ebből, hogy nekünk ez a nőgyógyászati vizsgálat, meg rákszűrés, meg hasonló témakör, ez olyan, amit évi szinten menned kell, és ellenőriztetni, és ad egyfajta egy ilyen rendszerességet az életedbe, hogy hát szerintem nem azt mondom mindannyian, de sokan ismerjük azt, amikor mondjuk így elsunnyogsz egy-két évet egy-egy ilyen kontrollvizsgálatból, és akkor elmész, és az az első kérdés, mikor voltál utoljára nőgyógyásznál, és
mikor volt a teljes rákszűrés?
Ja, igen. És annál, hát nem is tudom, az az érzés, amikor, meg az a megvetettség, amivel úgy rá tud nézni az orvos, hogy 3 évvel? Hát ezt, igen, ezt rendszeresen ellenőrizni kell.
Ezt üzenném minden ilyen orvosnak, hogy nálam például ezzel azt lehet elérni, hogy akkor soha többet nem is jövök. Tehát, hogy ez a szemrehányós díj, ez szerintem borzasztó, mert az tök oké, és cuki, meg minden, hogyha elmagyarázza, hogy ajaj, vagy ezt valahogy viccesen előadja, de igen, így nagyon sokszor mondjuk rákszűréssel kapcsolatban pont nem, mert sajnos kényszer hatása alatt cselekszem, de minden évben elvégeztetem, illetve azért van egy kis játék benne, hogy mert a gyógyszerfeléráshoz kell, és szóval mindig úgy eltolom, amennyire csak lehet, és akkor ezért vannak például olyan évek, azt hiszem most ez az idei év pont olyan lesz, hogy egy egész évet így át lehet hidalni, úgyhogy tehát 2022-ben én nem fogok rákszűrést csináltatni, mert megkekkelem a sztorit egy kicsit, de hogy szóval leszúrással, meg megszégyenítéssel nem lehet jól egészségre nevelni szerintem senkit, se felnőttet, se nőt, se férfit, meg egyáltalán. De igen, tehát, hogy mondjuk, mivel a férfiaknak nincs ilyen, hogy mondjuk...
Mondjuk azért azt is megnézném, ahogy így férfiakat leszúrnak, nem? Hogy hát, azért a prostatát illene minden évben ellenőriztetni, tehát, hogy valahogy így...
Miért szerinted őket nem szúrják le?
Én most tudom, hogy ez ilyen direkt magamra akarom venni, mert ez megint olyan dolog, ami... Én azt gondolom, hogy a nők 90%-ának van legalább egy rossz tapasztalat a nőgyógyásznál, ami vagy az volt, hogy számon kérték, megalázták, nem úgy viselkedtek vele, nem tudom, mert ami miatt nem akarsz elmenni, ami miatt húzod ezt az egészet. Még szerintem a pasiknál így ez nincs meg.
Ebben most nem tudok veled menni olyan szempontból, hogy szerintem például egy prostatavizsgálattal kapcsolatban pont az történik, hogy a férfiakban ugyanaz játszódik le, csak nekik még saját tapasztalatra sincs feltétlenül szükségük. Tehát, hogy elsőre sem megy el, ha nem muszáj, és ha csak nincs valami olyan probléma. mert hogy a fejében összerakja, hogy egy prostatavizsgálat az hogy néz ki, ő neki hova, mit fognak ott tud csinálni, és rögtön eldönti, hogy no way, ez biztos, hogy nem fog velem megtörténni, ezért mondjuk nem megy el egy ilyen vizsgálatra. Egy, lehet, hogy nem is az történik, amit ő tud, vagy gondol, vagy stb. Másrészt meg hát ki szereti bugyi nélkül széttenni a lábát vadidegen, vagy akár egy, nem tudom, megszokott orvosnak is, de hogyha egy olyan pasinak, akivel alapvetően nem vagyunk olyan pariba, hogy mondjuk én is akarjam őt ruha nélkül látni. Emiatt viszont én sem szeretem, hogy ő ruha nélkül lát engem, vagy legalábbis erősen hiányos öltözetben, szóval...
Csak de ezzel még nem magyaráztad meg a rossz tapasztalatot. Tehát, hogy nekünk nem azért vannak rossz tapasztalataink, mert mi ezt levetítjük a fejünkbe, de aztán hát vagyunk annyira felelősségtudatosak, hogy mégiscsak elmegyünk, és akkor kibírjuk, hanem azért, mert hogy tehát, hogy...
Ilyen a magam részéről az, amire rá vagyok kényszerítve, de én nem azt akartam bebizonyítani, hogy nekünk nincsenek rossz tapasztalataink, hanem azt gondolom, hogy a férfiaknak csak azért nincsenek rossz tapasztalata, vagy kevesebb rossz tapasztalata, mert ők előre félnek annyira, hogy ne is lehessen rossz tapasztalatuk, mert el se jutnak odáig, hogy tapasztalatot szerezzenek.
Ezzel egyetértek, hogy valószínűleg a nagy számok törvénye szerint ezért, de hogyha azt nézzük, hogy a férfiaknak, tehát hogyha azt a százalékot nézzük, akik elmennek orvoshoz, és azok közül mennyinek van rossz tapasztalat, és azt viszonyítjuk a nők tapasztalatot, szerintem az is alacsonyabb.
Hát na, ilyen becslésekben nem mernék egyrészt belemenni, másrészt még az ugrott be, hogy ebben még esetleg az lehet, és annak lehet szerepe, hogy tudod, ilyen, ez az önigazolós, hogy jó, hát most elmentem, jó, nem volt olyan gáz, de én többet ilyenrel biztos nem megyek, mert hogy ragaszkodik ahhoz, hogy ez igazából gáz. Most lehet, hogy nem volt annyira gáz, de ez most egy kivételes történet volt. Tehát, hogy úgymond, ha nincs rossz tapasztalat, akkor csinálj a fejében.
De én arra gondolok, amikor, tehát nem volt neked olyan, amikor elmentél a nőgyógyászhoz, és azt érezted, hogy indokolatlanul viselkedik veled?
Nagyon más is szoktam érezni.
Tehát, hogy nem az, hogy odamész, és akkor persze ez egy kellemetlen dolog, főleg egy rákszűrés, vagy bármi olyan, ami...
De, ezzel teljesen egyetértek, hogy
igen, nőként van. És nem az orvos,
mondom, én csak azért ilyen... megyek, én megmondom őszintén, és ez nagyon nem egészségtudatos, de hogy tehát engem tényleg hatlóval lehetne igazából oda vontatni a rákszűrésre a nőgyógyászathoz, meg azzal, hogy be vagyok zsarolva, hogy csak akkor írnak föl nekem fogamzásgátló tablettát, ha elmegyek. Ez az egy, amivel oda tudnak vinni.
Érintettük, de azt gondoltam, hogy még egy kicsit így szembeállíthatnánk egymással. A nők milyen hisztisek, mert menstruálnak, a férfiak milyen hisztisek, mert betegek.
Ja, mert betegek. Mert egyébként szerintem van az is, hogy...
Hogy a férfiak 30 napon át, meg 31, meg 28 napon át menstruálnak.
Pedig nem is betegek. Igen. Igen, tehát, hogy azért...
Szörnyű, te is ismersz ilyet?
Hát, ismerek egy-kettőt, igen, meg... Tehát ez a hisztisség, ez egy kicsit szerintem túlságosan így ránk van kenve nőkre, miközben férfiak is tudnak ám hisztisek lenni, ami... Hát itt így megint egy olyan jó kérdés, hogy jó, mi legalább fel tudjuk mutatni a hormonjainkat, amik ide ingadoznak, oda ingadoznak, mert a ciklusunk, meg a minden. Pasik mit tudnak felhozni? Mitől hisztis egy pasi?
Egyébként ha nem, tényleg.
Tessék valami jó pofa indoklást, akkor így...
Ez kicsit
így...
olyan, mint amikor valami így, hogy kicsit ilyen ostobább vagyok éppen, és akkor azt mondom, hogy hát szőke vagyok.
Igen.
Egyet történt, tehát hogy sajnálom. Igen, nem, igen. Ezzel hajszínnel születem, hát nem tudok mit tenni. Most egy kicsit butácska vagyok, sajnálom, sorry. Igen, hisztisek vagyunk, mert a hormonjaink dúlnak, fúlnak. Jogos.
Nyilván.
Nekem ez egy kérdés, te mit tudsz mondani, miért azok?
Hát egyébként most egy kicsit így a coachot elővéve magamból, nyilván a hisztiknek a hormonokon kívül, meg a bolygóállásokon, meg még néhány más összetevőn kívül, nyilván az is meghatározó része, hogy az embernek milyen, mondjuk úgy feldolgozatlan traumái vannak magában. És hát nekünk nőknek nyilván van sok feldolgozatlan traumánk, de a férfiaknak is van általában nagyon sok feldolgozatlan traumája, sőt, minek után nekik ugye ez az érzelmek, meg mit tudom én, ez eléggé ilyen ködös, homályos terület, ezért megkockáztatom, de ez megint ilyen, most vagy igazam van, vagy nem, de szóval nekik még nehezebb, meg még nehezebben dolgozódnak fel, oldódnak ki ezek a traumák, úgyhogy hát szerintem ezek a cipelt traumák, ez kicsit olyan, ugye, mint hogyha nem tudom, le kéne sétálni, hát nem neked, hanem nekem, 5 kilométert, mert téged az egyáltalán nem hatna meg, engem már egy kicsit rosszul érintene, de hogy nem mindegy, hogy azt úgy lesétálod, vagy egy 35 kilós hátizsákkal a hátadon sétálod le. És a 35 kilós hátizsák az lehet, hogy így egy idő után elkezdi vágni a válladat, meg ráízod a hátadra, ha éppen meleg van, meg ilyenek, és na hát ugyanígy teszi hisztissé a férfiakat a cipelt feldolgozatlan traumák terhe, hogy így fogalmazzak. Én ezt tudom emögé így oda tenni, ami egyfelől feloldozás, vagy tehát, hogy így nyilván nekik is van indokuk. Egyrészt egy kicsit nem olyan szép, hogy ez egy kicsit olyan, mintha ilyen ellenesikálva, hogy hiszti, egyelő nő. Hisztéria, hisztérikus. Ez mindegy nő ugrik be. Szerintem. Másrészt meg hát igen, szóval a saját hisztieinkkel is veszek, meg a mások hisztieivel kapcsolatban is egy kicsit toleránsabbnak, meg nyíltabbnak kéne lenni, és akkor, és hát nekik is, tehát hogy mivel ők is tudnak hisztisek lenni, akkor a mi hormonhisztieinket is viseljük el ügyesen, mert baj lesz.
El tudod képzelni azt a világot, ahol a férfiak elkezdik ugyanúgy kikommunikálni a bennük lévő dolgokat, mint a nők?
Én egy idealista vagyok, Bogi, hogy ne tudnám elképzelni. Igazából azt nem tudom, vagy sokszor az esik furán, hogy nem így van. Hogy nem így van, de hát...
Hát figyelj, játszunk el egy ilyen gondolattal, hogy képzeld el, hogy ugye te azon vagy, hogy mindent jól kikommunikálj magadból, ugye?
Igen, hozzátenném, hogy nekem sem egy könnyen. Azért, ezt meg kell
ez akkor, igen, akkor viszont rögtön így mondanám is, hogy milyen aranyos itt ez az elvárásod, nem? Hogy viszont a férfiaknak is mindent jól ki kéne mondania. Mert egyébként szerintem, nőként, mi ezt hajtogatjuk, hogy mert mi mindent nagyon, meg mi az érzelmeinket nagyon úgy tudjuk kezelni, és olyan mély érzésűek vagyunk, meg azért a mi érzelmi intelligencia szintünk, és közben szerintem óriási problémák vannak ezzel. Ami nálunk sokkal nagyobb, az az, hogy mi azt szeretnénk, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy hát de mi erről beszélünk, meg mi ezt mondjuk, de ha más nem, akkor éreztetjük.
Na, az a borzalmas.
Tehát, hogy és akkor viszont, hogy, tehát ha ahogy a nők csinálják, és ezt csinálják a férfiak, képzeld el azt a világot, itt egy kis idealista, képzeld el azt a világot, hogy a férfiak is ezt csinálják, hogy így éreztetik.
Nem tudsz csőbe húzni, Bogikám, mert én idealista vagyok, és vérbeli idealista, úgyhogy az én általam elképzelt világban az van, hogy a nők is jól ki tudják kommunikálni a dolgokat, és ehhez jönnek oda melléjük a férfiak, akik szintén tényleg jól tudják kikommunikálni. Ebben tökre igazad van egyébként, hogy azt hiszem, mi nők, azt nem mondanám, hogy
van bennük egy ilyen érzelmi felsőbbrendűség.
Igen, ami nem teljesen indokolt, ahogy te is mondtad, mert hogy nem az van, hogy mi iszonyatosan jól felismerjük az érzéseinket, remekül tudjuk kezelni őket, hanem mondjuk inkább úgy fogalmaznék, hogy a férfiak azok így a pince alján egy láda mélyére zárják, és kb. Abban a ládában zajlik az érzelmi életük, és akkor ha egy házat veszünk, akkor mondjuk a nő érzelmi élete és érzelemvilága az úgy magában a házban zajlik, de ettől függetlenül, tehát hogy mondjuk annyi, hogy a szomszédok hallják, hogy veszekedés van. De ettől még nem értik pontosan, hogy mi történik, ettől még nem oldódik meg az egész. Tehát, hogy annyi, hogy
és milyen... most ezzel a példával egyébként a férfiaknak még több rendszer van, mert amelyik legalább
bepakolják egy ládába. Ott van egy ládába, jó napot kívánok.
Pedig szabadon
egy az határai vannak. Igen. Igen, de nyilván az lenne a jó, hogyha ez így kerítés és minden nélkül úgy szabadjára lenne engedve, nyilván tudatossággal fűszerezve, tehát, hogy nem a ráöntve mindenkire, hanem csak, hogy megmutathatóvá váljon a dolog. De hogy szóval nekünk ugyanúgy nem ezen a szinten van, ahol optimális lenne, csak egy felsőbb rétegben van talán. És akkor még ez a különbség, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi kikommunikáljuk, azt inkább úgy fogalmaznám át, hogy és mi sokat beszélünk. Uh-huh. Nem feltétlenül az érzéseinkről, meg nem az érzéseink mély szintjéről, mert azért, hogyha belegondolsz, megint általánosítok, megint nem mondom el, de hogy szóval azért nagyon sok női beszélgetés nem arról szól valójában, hogy nem tudom, azt éreztem, hogy dühös vagyok, és mikor ránéztem a dühömre, akkor igazából azt találtam, hogy tulajdonképpen saját magamra vagyok dühös, és amikor ezt megvizsgáltam közelebbről, akkor rájöttem, hogy azért vagyok dühös magamra, mert, és így tovább, és így tovább. Hanem sokkal inkább olyan jellegű női csevelyek vannak, hogy és ez a szemét képzeld el, hazajön, érted? Hazajön, és mit csinál? Leül a tévé elé. Leül a tévére, szerinted megkérdezte? Megkérdezte, hogy hogy vagyok, és mi volt a fogorvosnál? Hát nem. Hát nem. Én meg ott vagyok a bedagadt fejemmel, érted? A gyökérkezelésemmel, a gyerek közben üvölt, ez az állat megül a tévé előtt, és meg se kérdezi. Szóval, hogy nem tudom, érezzük-e a kettő közötti különbséget, hogy hát tök jó, hogy beszélünk, de nem biztos, hogy a lényegről beszélünk.
Sőt, nekem most az a példa is eszembe jutott, amikor amikor egy tudatosabb barát visszakérdez, hogy és mondtad neki? És akkor a válasz az, hogy hát mondtam, nem úgy, meg nem pontosan ezt, de ez
vagy
volt
nem mondtam, de mi az, hogy nem érettem?
A legrosszabb esetben. Igen. Tényleg ilyen, hogy van ez az elvárásunk, hogy valahogy jön ez a szerelemmel, meg így a párkapcsolat misztériumával, jön ez az érzés, hogy mi annyira így egy hullám hosszom, annyira érezzük egymást, hogy így rögtön tudta, és rögtön érezte, meg látta, meg nem tudom, és akkor azt gondoljuk, hogy ez kitart, ez a misztérium, 1, 2, 5, 10, 15 életen át, éven át.
Ez viszont szerintem nem különbség a két nem között, csak a...
Milyen szempontból?
A körítése különbség. Olyan szempontból, hogy... Tehát, hogy szerintem a férfiak is hajlamosak arra, hogy úgy mennek bele egy kapcsolatba, az elején jó esetben ugye szerelem van, az elvakít, és akkor hát náluk is dúlnak a hormonok, csak más eredményt hoznak, nem hisztisek lesznek, hanem kanosak. És hogy utána van ez a beleülés... hogy úgy várjuk, hogy ez majd ilyen lesz, meg olyan lesz, csak valószínűleg egy férfi inkább egy pornófilmet képzel el mindehhez, és egy meccset, vagy nem tudom, egybe gyúrva.
Egy ez nő, is egy általánosítás?
Minden, amit mondok. Egy nő pedig egy ilyen nagyon, nagyon szaftos, nagyon rózsaszín, igazi romantikus filmet. Egyiknek sincs igaza, főleg, hogyha mindenki ül a idézőjelben a maga kanapéján, és várja, hogy beteljesüljön, és lássuk ezt a csodás filmet, amire beültünk, mert hogy se nem romantikus film, se nem pornófilm, de még csak nem is egy jó meccs, hanem igazából ezek szürke hétköznapok egymás mellett, amit így megédesíthetünk cseppekben azáltal, hogy ott van a másik, de szóval ha tőle várjuk azt, hogy itt nem tudom, valami több emeletes torta édességét a legsziruposabb sziruppal hozza 0-24-be az életünkbe, hát az csalódás lesz, csak úgy szólok.
Azt hiszem, hogy az élet olyan, mint amikor így látsz egy valami nagyon finom dolgot, amire ránézel, és akkor tudod, hogy ez egy nagyon finom, édes, könnyű, valami kis...
Valami habos sütő lesz nálad.
Valami habos dolog, igen, beleszel, és akkor kiderül, hogy ez egy nagy kamu, mert igazából ez egy sós, száraz valami.
Hogy még keserű is.
Meg van az, amikor így elképzelsz valami, tehát hogy...
Igen, hát én nem ilyet képzelnék el finomnak, amit te leírtál, de hogy volt
helyettesítsd be, amikor így elképzeled, hogy ennek milyen íze lesz, és kiderül, hogy annak a szöges ellentetje.
Sőt, gyerekként nem emlékszem már pontosan, hogy, de hogy történt egyszer az, hogy azt hittem, hogy fehér csoki és szappan volt. Na ez szerintem tipikusan ez.
Jézusom, na ez legközelebb, hogyha valakinek ez eszébe, hogy milyen az, amikor valamire így számítasz, és na, nagyon nem azt kapod, akkor azt kérem, hogy mindenkinek jusson eszébe ez a történet, amikor Pap Helga azt hitt, hogy fehér csokit eszik, és szappan. Na, Jézusom, földobodom.
Csak lehet, hogy már csak ezért sem szeretem az édességeket, most így ez ugrott be, de hogy ugye ez azért is fura, mert ugye nem voltam nagy csokjelvő kisgyerekként, végképp nem, de hogy valamiért egyszer csak azt érzem, na, most eszem egy fehér csokit. Szappan lett belőle.
Jézusom, ez egy olyan történet, amit még sosem hallottam
nem?
tőle. Nem, ezt is sosem mesélted, de imádom.
Borzasztó élmény volt.
Ha az élet majd kínál neked egy kocka fehér csokoládét, nem mos vele kezed.
De mai napig megvan, hogy tényleg, amikor itt számítasz a fehér csoki ízre, és ott van a számba a szap.
De figyelj már, hol találtad, de most bocsánat, kell egy kis kitérőt tennünk, hogy... Tehát hogy történt ott?
Nem emlékszem a körülményekre. Szerintem valami ilyen, igen, hogy találtam valami fiók mélyén, vagy nem tudom, és tényleg az is érthetetlen, hogy én éppen akartam enni csokit, vagy ez nem egy ilyen szokványos sztori, de hogy valamiért akkor ott éppen igen, és beleharaptam, és baromira nem csoki íze volt, mert hogy nem volt csoki.
Én szerintem egyébként ez rengeteg mindent magyaráz, ezzel még nem gondolkodtál?
Nem, hogy egyébként nem tudom, most villant be ez a történet.
Hogy jön egy ilyen hirtelen sugallat valami iránt, amit te nem szeretsz, és hogy tulajdonképpen így nem vágysz erre, nincs szükséged rá, a tested nem kívánja, tattara-tattara, de mégis az élet odadobja, és te ilyen lárpullár belemész ebbe a helyzetbe, és itt egy fehér csokoládé. Na, akkor én ezt most be is kapom. Úgyhogy nem szereted, nem kívánod, nem is esik jól, de mégis megeszed, és kiderül, hogy ez így tökre nem, még csak nem is olyan, és aztán végképp nem érted, hogy ezt miért szeretné bárki.
Hát igen, ráadásul tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy ez volt az utolsó olyan sztori, amikor igyekeztem, vagy így tudtam volna spontán lenni, aztán ez itt Hanvában is halt, úgyhogy... Kérem, ez ügyben is megértőnek.
Na, ezért kell átírni ezt a történetet, látod, Helga? Mert egy ilyen rossz tapasztalatból engedted hát ugye el ezer, a spontán
ezer hozzá. Ezer dolog lehet, igen, ami beakad egy ilyen történetnél, és amire nem is gondolunk. De, ja.
Ó, hát ezt azt hiszem a hallgatók nevében is megköszönhetem ezt a történetet, mert vannak ilyen kedvenc példáim, amit bizonyos helyzetekben szeretek elővenni, na ez ilyen
lesz. Ez lesz, ez terapodió.
Igen, amikor így...
Használd egészséggel.
És ezért nagyon fontos egyébként az elvárás nélküliség, amit ugye nem győzünk hangsúlyozni, hogy talán az élet csíziója ez, hogy elvárások nélkül belemenni helyzetekbe, és nem elképzelni, hanem megélni, mert ez pont egy ilyen szitu.
Hát ez igen, ez egy tökéletes példa erre.
Te elképzelted, hogy ez egy fehér csoki, nem gondolkodtál, nem mentél vele, csak hogy így ez volt az elvárásod, hogy ennek legyen fehér csoki íze, és nem olyan volt.
De nagyon nem.
Jó, azért sajnállak, hogy ez így alakult, és hát végül is akkor gondolom nem szereted a fehér csokit azóta sem.
De egyébként a fehér csokit szeretem, a szappant viszont nem. Tehát, hogy azt nagyon megtanultam, hogy a szappannak nagyon rossz íze van.
Ebben egyébként külön az az érdekes, hogy régen, amikor még ilyen nagyipariban nyomtad a szappanfőzést, és nem csak ilyen kis magadnak készített adagokat, és így csomószor volt, hogy ki voltak rakva nálad a szappanok, és mindegyik úgy nézett ki, mint hogyha egy ilyen nagyon finom sütemény lenne.
Hát de... azért nagyon aranyos vagy, de az én szappanyom nem nézte ki annyira finom süteménynek, nem látod a képeket az ilyen Facebook csoportokban, ahol
valóban nem,
tényleg de látod effektíve az... úgy néznek ki, mint hogyha egy szelet sütemény lenne, ami nekem már túlzás.
Most de... látod, pont úgy viselkedtél, mint ahogy mi nők szoktunk. Mint amikor egy pasi megdicsér, hogy de csinos ja. vagy ma. Jaj, nem, ugyanezt. Csak épp, hogy nem az egyesből vettem ki.
Igen, ez mondjuk egy olyan dolog, amit mondanám, hogy a nőkben nem értek, de közben megértem, mert mint a mellékelt ábra is mutatja, én magam is csinálom, de hogy ez ilyen reflexzerűen jön, hogy
dicsérnek,
nem, igen. Tehát, hogy rögtön tiltakozol.
Valahogy zavarba jövünk attól, hogy csak azt mondjuk, hogy jaj, nagyon szépen köszönöm, hát ma igen, ma így. Igyekeztem a tükör előtt. Mint hogyha így szégyelnénk ezt, hogy igen, én ma időt fordítottam arra, hogy csinos legyek, hogy illatos, hogy ki legyek sminkelve, hogy szép ruha legyen rajtam, hogy azt akarjuk elhitetni a világgal, hogy az, ami éppen rajtam van, és amit megdicsér, az egy ilyen csettintésre, meg varázsszóra kerül ránk.
Igen, egy kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen kultúrája annak, hogy aki jó, az gáz. Nem?
De sok mindennel van így, nem?
Igen, ezt azért is gondoltam így kiemelni már, hogy szerintem sok minden elányomja.
Igen, tehát amikor valaki nagyon szép, akkor persze nagyon szép, meg minden, de hogy ellenérzést tud kiváltani belőle. Egyébként például ez nagyon tipikus. Babaúszáson látom oktatóként, hogy és senki ne vegye magára, mert nyilván, tehát, hogy én pontosan tudom, hogy az, hogy odajönnek az anyukák szülés után, tehát, hogy az nem arról szól, hogy neked bomba formának kell. Nem a bikinis
szépségverseny.
Hát nem, igen, és én bármi, bárhogy is nézzen ki bárki. Én szerintem az apukák jobban szégyelhetik magukat, hogy ők oda jönnek pocakos. Hát azért, mert nem ők szültek, érted? Ez úgy neki ki lett.
Hát de lehet, hogy annyira empatikusak, hogy így próbáltak együtt érezni testileg, lelkileg.
Hát lehet. Hát lehet, de hogy, na mindegy, szóval, hogy azért az apukák és anyukák aránya a gyerek születésével való fitforma elvesztése az így eléggé.
50-50.
Igen. Miközben a nőknél szerintem indokolt, a férfiaknál kevésbé ez a helyzet, de hogy ott például ez nagyon érződik, hogyha így az van, hogy hogyha érkezik egy olyan anyuka, aki nagyon csinos, nagyon sportos, tehát hogy tényleg így látszik, hogy na hát ő az a szerencsés 1%, akit így ez a szülés dolog nem annyira viselt meg, és azt...
Vagy legalábbis látszólag fizikailag.
Nyilván, tehát, hogy ez most minden csak, amit látok, igen. De hogy így külsőre így úgy tűnik, hogy van önbizalma, csinos, nem, és egyébként sokszor az sem kell, hogy ilyen átszádékony legyen, hanem egyszerűen csak úgy...
Hát ezt tudjuk, ez belülről.
Igen, belülről, és közben ezért ez egy nagyon nehéz helyzet, tehát fürdőruhára vetkőzni,
igen.
Kisgyerekes anyukaként, szerintem tehát nincs kisgyereked, is. Nem csak nőként.
Igen.
Én úgy, hogy sportolok, hogy úszásoktatás, nekem ez...
Igen, nekem az, hogy neked a munkaruhád a fürdőruha.
Hát. És a Covid után, tehát nekem tavaly júniusban, előtte ugye hónapokig nem oktattam, és le kellett vetkőzni. Komolyan trauma volt. Uh-huh. De mindegy, tehát hogy érződik, hogy rossz szemmel néznek arra, aki jól néz ki. Uh-huh. És hogy van benne egy ilyen, akkor ő biztos nem jó fej.
Igen, ez mondjuk egyébként szerintem nőkre jobban igaz.
Én most a nőkre gondolok, igen. Persze, hogy az apukák igen. Nem szoktak ezért.
Igen, tehát, nem féltékenyek pocak mérettől függően.
Nem.
Sokkal kevésbé.
Na, hát azt hiszem, ma is egy csomó mindenről tudtunk beszélni. Itt a női...
Ívet írtunk le.
Kérdések kapcsán, igen. Reméljük, hogy kaptatok az adásból bőven. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!